Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket az Evangéliumi Diákkörök nevében. A ma esti előadásnak az előadója dr. Nitkovszky Eduárd. Valóban léteznek csak evényes szervek című előadást fogjátok meghallgatni, és fogadjátok szeretettel.
Köszönöm szépen. Mindjárt átváltok a másik mikrofonra. Hallottok-e, hogyha ilyen távolságból fog belebeszélni, ez így oké? Hallatszik mindenhol? Jó. Kiváló. Igenis, puskáznom kell nekem is menet közben, tehát fogok is. Nem tudom, ki mire gondolt akkor, amikor eljött erre az előadásra, hogy mi ez, hogy csökevényes szervek, van ennek valamiféle fontossága. Úgyhogy rögtön megkérdelem, van köztetek biológus? Nincs. Ez tök jó. Ha lenne, akkor is tök jó lenne egyébként. De így aki nem biológus, az már rögtön egy biológiai témába fog bele csöppenni, annak is egy kicsit úgy jól a közepébe. Van, aki orvos egyetemre jár? Senki. Tehát más karokról. Oké. Na jó, azért remélem, hogy egy izgalmas dolognak nézünk elébe, és én is fogok tanulni biztosan tőletek, és hát talán még lehet, hogy ti is fogtok valamit tőlem tanulni, nem tudom. Ez majd kiderül. Minden esetre itt láttam egy nagyon jó vélemény kártyát. Hát szabad csillagos ötöst adni, de nehogy megtegyétek. Tehát inkább objektív véleményeket kérek, és mindenképpen töltsetek ilyet, jó? Akkor, amikor fölmerül az, hogy egyáltalán mit kellene ezzel kezdeni, ezzel az egésszel, akkor ezzel azért kell valamit kezdeni, mert ebben az iskolában is lépten nyomon hallunk, hogy vannak bizonyos szervek, nem csak az emberben, állatokban, növényekben, amire azt mondják, a tudósok többsége legalábbis, illetve nagyon sokan el is fogadják tényként, hogy vannak csökevényes szervek. Hát ezt fogjuk megnézni, hogy ez mennyire igaz, mennyire van így. Tehát az előadásunknak ez a csökevényes váza. Mi az, hogy csökevényes szerv? Érvként használják-e még az evolúció-teremtés vitában, ugyanis ebben bizonyára olvastatok ilyen cikkeket, könyveket, hogy mai napig elég élénk vita zajlik Darwin óta. És hát én az emberi csökevényes szervekkel fogok foglalkozni, egy ilyen csökevény listát fogunk megnézni, hogy ez honnan származik egyáltalán, illetve a példákból a fontosabbakat hoztam föl példáknak, és csak az emberit, mert hogy én emberekkel foglalkozom, állatokkal kevésbé. Nyilván lesz egy-két párhuzam az állatokkal is, de tehát az állatokhoz én annyira nem értek. Tehát se állatorvos nem vagyok, se biológus nem vagyok, így ezt meghagyom másnak. Aztán akkor, amikor evolúció mellett érvelnek, akkor ezt bizonyítékként hozzák föl, hát ezt majd megpróbáljuk megcáfolni, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen sikerünk lesz. És hát azt is meg kell néznünk, hogy kinek mi a gondolkodás módja, mi az, ami a háttérben lapul, és merre fele lehet akkor elindulni, hogyha az ember tényleg egy tudományos irányba akar nyíltan gondolkodni. És hát a végén majd összegezzük, hogy mire is jutottunk. Jó, tehát nézzük meg, mit mondott Darwin. Direkt odaírtam, hogy okoskodások, hiszen emberek vagyunk és szeretünk okoskodni. És vagy jók az okoskodásaink, tényleg okosak, vagy nem annyira okosak, vagy még kevésbé okosak. De Darwin azt mondja, hogy néma hangok egy szóban, nem ejtjük ki őket, de rámutatnak a szó eredetére. Tehát itt akkor tulajdonképpen az eredetükre kellene, hogy visszamutassanak valamit a szervek, illetve a különböző állatfajok, a különböző elődeikre. Na de, tehát ez az én véleményem szerint ez egy szép költői megfogalmazás, de azt hiszem, hogy kevésbé tudományosan pontos. Aztán a nagy sci-fi író, Asimov, ő kettőt hoz föl példának, a keresztcsontot, illetve a keresztcsont alján lévő kis farokcsontot tulajdonképpen, amit kokcixnak neveznek, és ezt majd látni fogjuk majd képi formában is, hogy könnyebben el tudjuk helyezni. Erre azt mondja, hogy egykor a farok szerepét töltötte be. A fül körüli kis izmok, tehát itt az emberi fülről van szó, működésképtelen izmok, amelyek egykor a fület mozgatták. Hát mondjuk azt, hogy ez az akkori 1959-es könyve szerint talán egy olyan álláspont lehetett, amitől lehet, hogy nem tudtak még jobbat. Majd meglátjuk, hogy tudunk-e jobbat. Biológiai lexikon, egy Batár nagy lexikon több kötetes, 1975-ben jelent meg, magyar kiadás, csökevényes szervek, vagy rudimentális szervek, ez az idegen neve. Alaktanilag nagyság, fejlettség, működés tekintetében az ősi előfutárokban való előfordulásukhoz képest fejlődésben visszamaradt, jelentőségüket vesztett morfológiai képződmények, és itt oda van írva zárójelben redukció, tehát valami csökkent, ugye funkció csökkenésről beszélünk, vagy méret csökkenésről, vagy valamilyen csökkenésről. Itt rögtön lehetne azt mondani, hogy oké, csökkent. Vajon a funkcióbeli csökkenés az jelente fejlődést? Ha méretben csökkentünk valamit, tehát egy szobányi számítógép helyett lesz egy asztali számítógépünk, aztán most már tabletjeink, meg okostelefonjaink, amik tulajdonképpen vetekszenek már egy asztali számítógép kapacitásával majdnem, akkor azt mondjuk, hogy ez tök jó, itt fejlődés történt. Mert méretben csökkentettünk, és kapacitásban még fejlődtünk. Hát itt méretben csökkentünk, és a funkciókról mondjuk nem biztos, hogy igaz, amit mondanak. A környezeti körülmények, valamint az életmód megváltozása következtében, tehát itt az ok, ezek jelentőségüket elvesztették, és használatuk megszűnt, tehát elsaknyúltak. Tehát ezért nevezik csökevényesnek is, ugye? De genetikai determinánsaik megmaradtak, tehát genetikailag ugye meg van határozva, hogy ők megjelennek, de a funkció az már nem az, mint amit feltételeznek, hogy korábban volt, vagy éppen összehasonlításokban egyik állat, másik állat, ember és állat között. Az embrionális fejlődés során a szervek fejlődése megindul. Hát itt a farokról lehetne beszélni. Az embriónak a bizonyos idézőjelbe tett farok része az elég nagy a testhez mérten. Mégis az embernek nincsen farka, van farokcsontja, ami egészen picike. De a szerv kezdeménye növekedése ugye nagy mértékben lelassul, és csökevényes formában jelennek meg. Tehát valamilyen arányváltozás történik, és nem azt a méretet kapjuk, amit mondjuk máshol látunk. Folytatás, ugye a csökevényes szervek elemzése alapján aztán jön ez, hogy vajon tudunk-e következtetni származástani kapcsolatokra, és ez már tovább vezet, tehát attól, hogy látjuk, hogy vannak, összehasonlítjuk őket, elmegyünk abba az irányba, hogy valamiféle rokonság bizonyítékát keresik ennek alapján is, és azt mondja, hogy az emberi szervezetben is létezik többféle, majd megnézzük, hogy hányféle. Példának hozza fel a kemény szájpadláson elhelyezkedő haránt szájpadi redőket, tehát ha a nyelvedet fölnyomod a szájpadlásodra, akkor érezni fogod, hogy ott vannak ilyen hullámos valamik, és azt mondja, hogy ezek tulajdonképpen már kevésbé lényeges dolgok, amik tulajdonképpen a csökevény kategóriáját teljesen jól kimerítik. Fülmozgatóizmokat már hallottuk, és a vakbélféreg nyúlványa, és hát a listát lehetne még itt folytatni. Vajon érvelnek-e bele csökevényes szervek? Ugye származástant akarjuk kutatni, akkor mutat-e ez evolúció irányában, vagy nem? Használják-e? Hát itt megyünk a még több okoskodás irányába, akkor, amikor belépünk a küllemnek a leírásából abba, hogy akkor vajon egyik következett a másikból, vagy egyáltalán, hogy történt ez az elsatnyulás. Hát itt egy angol cikkben találtam egy ilyet, hogy ha pirossal aláhúzottat fordítottam le, egyetlen evolucionista sem használja ma már a csökevényes szerveket, mint érvet, mondják evolucionisták. De 2006-ban a Minden Tudás Egyetemén elhangzott előadásában. Kampés tanár úr újra győz az evolúció címmel tartott előadást, és ő még bőszen érvel vele. Aztán egy ilyet is találunk ebben a cikkben, hogy Darwin egy egész fejezetet szentelt a fajok eredetéről szóló könyvében ennek a témának, és úgy látszik, hogy ez eléggé jól begyökerezte magát a gondolkodásunkban, mert tankönyvekben még mindig találunk példákat, és hát nem csak a tankönyvekben, hanem majd látni fogjuk még az egyéb példákat itt menet közben. Ugyanakkor itt megjegyzi, hogy egy tragikus fejezet az orvostudomány, illetve a tudománytörténetben az orvostudományra nézve, illetve a több millió megkezelt betegre nézve, akiket ebből a szemszögből kezeltek. Tehát beraktam ezt a kis biohazárd jelet, hogy itt azért az orvos az, aki a biológiai veszélyt jelenti. És ez a gondolkodásától nagy mértékben függ. Nézzük akkor, mit mondott Kampis György. Az előadás anyaga az fönt volt az interneten, tehát nem mondok én sem újat, csak azt, amit ő mondott. A bizonyítékoknak egy másik csoportjának veszi ezeket a szerveket, és erre azt mondja, hogy evolúciós zsákutca, hibák, illetve olyasmi, ami az adott célra alkalmatlan, ügyetlen, ezért csak az evolúció fényében érthető meg. Jó, mondjuk azt, hogy egy zsákutca, de az el kell fogadnunk, hogy valamiért ezek tényleg csökevényes szervek, és akkor esetleg kimondhatjuk, hogy jó, van, de nem működik annyira, vagy nem működik egyáltalán, vagy nem akkora a mérete, mint amekkorát szeretnénk, vagy mint amekkorát látunk egy másik fajnál, másik állatnál, egymáshoz hasonlítva, vagy az emberhez hasonlítva. Adott célra, milyen célra, nem tudom, tehát itt meg kell határozni majd a célt, mondjuk emésztésre, vagy valamire, mindegy, alkalmatlan, vagy ügyetlen, és hát mi a feltétele? Hát ha értelmesen akarsz gondolkodni, akkor ezt az evolúció fényében meg tudod érteni. Hát úgy néz ki, hogy kizáródtam ebből az értelmes kategóriából, mert én nem az evolúció fényében akarom megérteni, hanem egyáltalán meg akarom érteni akkor, hogy ezek mik, és vajon mutat-e az evolúció irányába, vagy nem, vagy teremtés irányába mutat. Egyébként a hozzáállása Kampis tanár úrnak ez, hogy azokkal, akik teremtésben gondolkodnak, úgyse érdemes vitatkozni, mert az nem tudományos, tehát vegyük ki őket a képből. Ez a legegyszerűbb módja a népnevelésnek, illetve az agymosásnak. Csökevényes szervek olyasmik, mint a kérődzők bőr alatt maradó metszőfogai, vagy a delfinek egymáshoz képest nem mozgó részben összenőtt kézcsontjai. Tehát ha delfin megröngenezzük, akkor ugye az üszonyát röngenezzük meg, de kézcsontokról beszélünk. Miért? Mert azt gondoljuk, hogy valamiféle közünk van evolúciós vonalon hozzájuk. Mert hogy van csontja az uszonyában. És az esetleg hasonlít a kézcsontokhoz. Na most ez azért nem biztos, hogy egy egyenes vonalon levezethető következtetés. Tehát ehhez megint el kell fogadni azt, hogy volt egy evolúciós törzsfa, és akkor aztán elkezdhetünk rajta agyalni, hogy akkor ez így oké-e, vagy nem. Folytatja persze a magasabb rendű állatokról. Egyetlen egy olyan sincs, amelyiknek valamilyen testrésze ne volna, akár több is ilyen állapotban. Hasonlók ugye ezek más alkatilag rokon fajok szerveihez, de rendszerint kisebbek, torzak, esetleg rejtettek. Tehát itt látjuk, hogy kisebb, torz, esetleg rejtett, ez tulajdonképpen egy ilyen morfológiai leírás. Tehát a küllemét írom le, hasonló, hasonlít, olyan, nem olyan, kisebb, nagyobb, torzabb, nem torzabb, tehát ezek tulajdonképpen bizonyos mértékig objektív megfigyelések, de aztán jön a szubjektivitás, hogy torz, de mihez képest. És hát ugye jön az idézet, tehát amit Darwin elfogadott, Darwin másik szóhasználatával élve, ezek használaton kívüli szervek, tehát feleslegesek vagy károsak. Nem használjuk, akkor minek van? hogy legyen, mert genetikailag ez ugye determinálva volt, hogy jó, hát legyen, és akkor van. Károsak, ha azt nézzük, hogy ebből betegség vagy sérülés forrása származhat, és létük többféle okból is kizárólag az evolúció tényével magyarázható. Tehát ez megint előugrik ez, hogy csak az evolúció magyarázza meg a dolgokat ebben a tekintetben, de egyébként más tudós ezt már kijelentette, hogy a biológiában minden csak az evolúció fényében érthető meg. Tehát kissé axiomatikus kijelentés, amit azért igazán bizonyítani mai napig senki nem tudott, hogy ha te evolúción kívül gondolkodsz, akkor nem fogod megérteni az egész biológiát. Fennáll a kockázata, hogy lehet, hogy jobban megérted, és lehet, hogy egy jobban haladó tudományt fogsz tudni művelni. Ugye nagy kockázat. Miért olyan nagy kockázat? Hát egyrészt, ha másként gondolkodsz, akkor rögtön fura leszel. Ha egy tanszéken csücsülsz, akkor a széked is veszélyben lehet, és hát pénzt ma teremtés kutatásra nem adnak, pénzt ma evolúció kutatásra adnak, ha adnak legalábbis, de egyébként arra még inkább, mint hogyha az ember nyíltan azt vallja, hogy teremtéspárti. Na most nekem ilyen tekintetben nagyon nagy szerencsém van, mert hogy egyik intézményből se tudnak kirúgni, mert nem tartozom egyikhez sem. Tehát ezért aztán nyugodtan tudok beszélni, és hát nyilván aki majd akar a végén, az kijöhet velem a hóra, elintézzük. Itt van a cetli. És azon is el tudjuk intézni. Tehát én egyébként gyógyszeriparban dolgozom, orvosként végeztem, és hát a téma nagyon érdekelt, és akkor beleástam magam, és akkor aztán így kerekedett belőle valami, és akkor mindig kerekedik belőle egy újabb előadás, meg egy újabb kör, ahol ezt így aztán elmondjuk, és utána lehet majd hozzászólni, vitatkozni itt is. Kampisnak egy érdekes mondat ez, amit ilyen szuperzölddel ki van emelve. Egyrészt nincs olyan tervező vagy teremtő, aki ilyet alkotna, hiszen ezek rosszak. Tehát nem azt mondja, hogy a teremtő az rossz, ezért ne foglalkozz vele. Azt mondja nagyon okos módon, hogy hát ha volna, akkor rossz lenne, tehát nincs. Ez is egy fajta érvelés, de ehhez az kell, hogy beálljon az agyunk arra, hogy csak evolúció fényében akarjuk a dolgokat értelmezni, így értelmesek, és a teremtőt azt ki kell raknunk onnan, mert hát különben az, amit látunk, akkor az rossz. És van-e vajon magyarázat, ami ezeket föl tudja oldani? Hát megsugom már most, hogy van. Aztán folytatódik az eszme futtatása. Ezt direkt hagytam ilyen hosszúra, hogy lássátok, hogy mennyire lehet elmenni vagy belemenni, hogyha az ember ebben gondolkodik. Közös csökevények közös ősre utalnak. Hát, ha vannak közös csökevények, akkor lehet, hogy utalnak közös ősre, vagy az is lehet, hogy nem. Mert ha nincsenek közös csökevényes szervek, vagy esetleg nincsenek csökevényes szervek, akkor lehet, hogy van egy közös tervező. Aki valamit valamiért jó okkal tervezett úgy, ahogy az van. Na és hát itt jön a két nagy alternatíva, ugye, hogy akkor vagy ez van, vagy az van, a kettő együtt az nem lehet. Majomban és emberben is vannak ilyen közös csökevényes szervek, bőrizmok például, majd erről is lesz példa, és a magasabb rendűek csökevényes szervének rendszere szépen illeszkedik a teljes leszármazási törzsfához. A leszármazási törzsfát azt Darwin óta tudjuk, hogy hogy néz ki, ő fölvázolta és odaírta korrektül, hogy I think, így gondolom. Hát az, hogy Darwin így gondolta, ez egy dolog, ez olyan szépen meggyökerezett így aztán a tudományos gondolkodásban, hogy hó, de jó, mert itt Istent ki lehet hagyni a képből, és végre van egy tudományos magyarázatunk. Hát a gond ezzel az, hogy majd látni fogjuk, hogy illeszkedik-e vagy sem. És hát még mindig Kampus György, még mindig a torz alak körül. Tehát ugye, hogyha Darwinra hivatkozunk, akkor tudnunk kell, hogy Darwin nem mostanában élt. 200-as évfordulót ünnepeltünk nem olyan régen, 150-es évforduló, szintén ugyanabban az évben, ez azt hiszem tavaly előtt volt, talán valaki javítson ki, hanem így. 2009, köszönöm, akkor igen. Igen, igen. 1859, jó. És tehát igazából ides tova, hogyha 200 éves évfordulónk van Darwin óta, meg 150 a könyve óta, akkor azért feltételezhetjük, hogy a tudomány valamit csak haladt közben. Na, ehelyett azt látjuk, hogy ha Darwin ezt így mondta, akkor Kampis György is így fogja mondani. Tehát elfogadja azt, hogy vannak csökevényes szervek, anélkül, hogy esetleg kitérne arra, hogy de a tudomány mai állása szerint mi lehet még. Tehát a tudományos korrektséghez ez hozzátartozna. Hát ehelyett azt mondja, hogy ezt így nevezzük, hogy befagyott véletlenek. Ez a... talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy az okot kicsit tudományosan ködösítettük. A csökevénylista. Miért van nekünk csökevénylistánk? Ezt Robert Wiedersheimnak köszönhetjük, a Freiburgi Egyetemnek az anatómusa volt, Darwinnak jóformán tényleg kortársa, és aki olvasta ugye Darwin művét, és hát azt mondta, hogy ez biztos, hogy akkor, ha így van, akkor azt, amit én látok az összehasonlító anatómia keretén belül, akkor ez azt eredményezi, hogy vannak ilyenek, és bőséggel. És az emberi szervezetben már 93-ra megjelent könyvében 86 ilyen szervet számolt össze. Két év múlva már angolul megjelenik a könyve, és sikert arat, de tulajdonképpen ő Darwin ötletét kopiszta, és így állította össze azt a listát, amit később aztán bővített 180-ra. És akkor utána jönnek a kézikönyvek, amelyek még hozzátesznek, tehát mint egy 200 ilyen szervről beszélnek. Számoljunk már össze 200 szervet az emberi szervezetben, ami mind csökevényes. 1925-ben Amerikában volt egy nagy per, ez a Scopes per, vagy ez is egy ilyen majomper jellegű történet, ahol, tehát Amerikában ugye lehet perelni, hogy kinek van igaza, a teremtés pártiaknak, vagy az evolúció pártiaknak bírósági pert lehet bele csinálni, és fel lehet vonultatni tanukat, fel lehet vonultatni tudósokat, és hát itt jött az, hogy tudományos bizonyítékként említették azt, hogy ezek a csökevényes szervek, ezek léteznek. Tudományos bizonyítékként az evolúció mellett. Most volt egy Newman nevű zoológus, aki tudta, hogy mi a helyzet a csökevényes szervekkel, és ő azt mondta, hogy itt zölden látjuk kiemelve, mert közben biztos elolvastátok ötször, hogy ez a 180 csökevényes struktúra, ami az emberi szervezetben van, az éppen elegendő ahhoz, hogy egy két lábon járó antikvitás múzeum legyünk. Hát köszöntelek benneteket, antikvitás múzeumok akkor, meg magamat is, mert akkor ezek szerint kellene, hogy legyen 180 ilyen szervünk, amit Wiedersheim szépen megszámlált. És kérdés, hogy akkor hogy itt vagyunk? Hogy még mindig működünk, létezünk? Ennyire csökevényesek vagyunk? Holott hová fejlődtünk? Oda fejlődtünk, hogy van 180 csökevényes szervünk. Tehát nincs kicsit ellentmondás benne? Hát nézzünk néhány példát. Nem akartam mind a 180-at felsorolni, nehogy egy hét múlva menjünk haza. Az első, ez az appendix, vagy féregnyúlvány, ugye ez nem a... mindjárt mondom, hogy mi nem, és mi igen. Tonzillák, vagy mandulák, a csecsemőmirigy, tobozmirigy, farokcsont, bőrizomzat, tehát ezeket látjátok itt szépen föllistázva. Hát nézzük meg. Cöjkum és appendix. Cöjkumot írják legalább háromféleképpen az irodalomban, ha OE kombinációval cöjkum, így cékum, de írják magában cekumnak is, tehát e betűvel, mert az amerikai, meg az angol, meg a magyar, az mind másként tud latinul, és innen jön az eltérés. Tehát a cöjkum jelenti a vakbelet, a vakbél része a hasadbélnek. Tehát nem az a vakbél, amit kivesznek. Az a féregnyúlvány, amit kivesznek, hogyha begyullad. Minden esetre a nomenklatúra szerint a latin az helyes, mert azt mondja, hogy a féregnyúlvány az az appendix, vagy függelék, ami vermiformis, az az ilyen, hát a giliszta-szerű valami, ez a vermiformis, vagy féreg-szerű valami, és akkor ez a féregnyúlvány. Tehát a féregnyúlvány, ha be van gyulladva, akkor beszélünk vakbélgyulladásról magyarul. Csak hogy így helyére kerüljenek a dolgok. 2003 Enciklopédia Britannica, megkaptam az eredeti angol szöveget, nehogy az legyen, hogy félrefordítottam, ha mégis, akkor szóljatok. Egy csökevényes üreges cső, amely a cirkumhoz kapcsolódik. Oké, morfológiai leírás addig, hogy üreges cső, vagy csökevényes, ez esetben akkor azt kellene, hogy jelentse, hogy pici, mihez képest, vagy a funkciójára is vonatkozik? Nem, innen nem tudjuk. De feltételezhetjük, hogy így gondolják. 2003, Columbia Enciklopédia. Nincs funkció az emberi szervezetben, és valamely korábbi szerv vagy struktúra csökevényes maradványának tekinthető, amelynek emésztő szerepe volt, de szükségtelenné vált az ember számára evolúciós fejlődésében. Mit feltételeztem? Hát, hogy volt evolúciós fejlődés, az ugye tényként kapjuk, így tanítanak bennünket. Azt is feltételeztük akkor ebben, hogy volt valami emésztő funkciója, és hát biztos, amit látunk, az már csak egy maradvány, ami elveszített bizonyos funkciókat, és szükségtelenné vált az ember számára, de hát ugyan megmaradt, mert genetikailag ez megmaradt. 2003, az nem olyan régen volt, tehát 10 évvel ezelőtt. Bár lehet az nagy idő is, egy évtized az kinek mit takar, de azt hiszem tudomány szempontjából kicsit közel van, kicsit meg már messze van. Encarta enciklopédia. Sok tudós azt hiszi, hogy az emberi appendixnek egykor hasznos feladata volt, amelyet fokozatosan elveszített az evolúció során. Hát kerültünk-e közelebb a dologhoz? Igenis, meg nem is. Mert itt legalább azt mondja, hogy nem minden tudós hiszi azt, hanem sok. És nem azt mondja, hogy tény, hanem azt, hogy hiszi. Hiheti. Minden joga megvan hozzá. És azt is mondhatjuk, hogy mi meg nem hisszük, hogy így van. Még ha az enciklopédia azt mondja. Kansas államának a tankönyveiben szereplő összehasonlítás, biológiai tankönyv, a ló cirkumával összehasonlítva az ember cirkuma és appendixet csökevényesnek tűnik. Hát ez a bad science, amikor a lóhoz hasonlítjuk magunkat. Oké. Mondjuk patánk sincs, tehát... De alapvetően igaz, ugye? Csak hát miért pont ne a lóhoz hasonlítottuk volna magunkat? Mennyire fordul elő az állatvilágon? Ugye gerinctelenekben nincs. Gerincesekben aztán ott van, hogy a halak kétéltűek, hüllők, madarakban nincs. Az emlősök többségében nincs, és akkor van néhány kivétel. Erszényesek az a bizonyos wombat, vagy magyarul is wombatnak leírt. Én erszényes medve fordítást találtam eddig rá. Hát ha valaki tud jobban, az legyen szíves, szóljon majd. Mindig kérdezem a biológusokat, azt meg ezt így kell hagyni. Jó. Dél-Amerikában lakó oposszum, és akkor a néhány rágcsáló, nyúl, patkány, néhány főemlős, ugye, de csak az emberszabású majmok. Más majmoknál nincs. És hát ha vannak ilyen hasonlóságok és különbségek, amit oda kellene valahogy illeszteni ehhez a törzsfához, akkor azt látjuk, hogy van, nincs. Tehát nem lehet azt mondani egységesen, hogy egy adott vonalon van. Egy másik vonalon meg nincs. És azon a vonalon, amelyiken van, ott látjuk sorban azt, hogy mindenhol van, csak egy kicsit más. Tehát ezért van az, hogy ezt így hívják, hogy mozaicizmus. Mozaik. Hol van, hol nincs. Ha van, akkor ilyen, ha nincs, akkor meg semmilyen. Itt vannak ezek a jó pofa kis állatkák, ő a gombat. Cuki. Aztán az oposszum, az meg ez. Gondoltam be, akkor már csak a móka kedvéért is, elég mókások. Na, aztán hogyan gondolkodik az orvos? Hát ha nem kell, akkor vegyük ki. Nincs kockázat, ugye, ha kivesszük, pedig lehet, hogy jó, ha marad. Nyilván, hogyha betegséget okozott ez a féregnyúlvány, és begyulladt, akkor előbb-utóbb oda keveredünk, hogy ki kell venni. Na de sportot üzve, hogy csak azért vegyük ki, mert az úgyse kell, ha már egyszer fölnyitottuk, akkor ne legyen már neki többet baja, vegyük ki. Megelőzzük a bajt. Nyilván volt ilyen, nem egyszer hallottam ilyet, hogy hát az orvosnak gőze nincs, hogy milyen a műtőasztalon feküdni, milyen a kórházban ápolódni. Hát akkor lehet, hogy be kéne íratni egy kicsit, és akkor kivennénk mondjuk a féregnyúlványát, hogy tapasztalják meg a kórházi körülményeket, hogy tudja már meg, hogy mennyire kell empatikus lenni a beteggel. Empatikus kell lenni a beteggel, pont ennyi. Ezért ne feküdjünk műtőasztalra. De hát látjuk, hogy ennek nem egy tudományos elmélet az alapja, hanem csak egy emberi vélemény, hogy ezek a szervek nem kellenek, mert hogy csökevényesek. Hát itt van megint az orvos, mint biológiai veszély. Ha inkább a végére, jó, és akkor ha írjátok föl közben, jó, tehát hogy haladjunk, mert akkor picit talán gyorsabban érek én is a végére. Hát azt látjuk, hogy ahogy a tudomány szépen haladt előre, azért kiderült, hogy ennek elég komplex funkciói vannak ennek a szervnek. Van mikrobiológiai funkciója, vannak bizonyos biokémiai funkciók, és hát ott van az immunológiai funkció, ami a legizgalmasabb része. Tehát a vastagbélhez kapcsolt immunrendszer, az egész immunrendszernek 70-80%-a, majdnem inkább a 80%-a, és ezt hivatott jelezni, ezt, hogy ilyen kis sejttömörülések vannak a vastagbélben, amelyek immunológiai funkciót látnak el. Védelem. Megeszünk valamit, valaminek el kell azt intézni. És hát mi mindjárt látjuk az ábrából, hogy is néz ki ez. Tehát a vastagbélben ugye ott van a bélflóránk, az a bélflóra, az nincsen a vékony bélben. Ugye ez a vékony bél, így, akár lehet, és ez a vastagbél, ami majd összejön. És hát mondjuk ez stelinek, csak idézőjelbe tettem, de itt van egy határ, és ez a kis vírus, az appendix, vagy a féregnyúlvány, az ő maga immunológiai funkciójával, ő egy kapuőr. Tehát a flóráknak a határán, illetve tehát amarról ne jöjjön erre fele, a vékony bél fele semmi, aminek nem ott a helye, a gyomor felől, meg a gyomorsav miatt, ami sósav, amiatt ne jöjjön semmi, tehát a bélrendszerünk le van védve. Ugye ez egy olyan funkció, amire hát nem olyan régen jöttek azért rá, de nem mondhatjuk azt, hogy akkor ennek semmilyen funkciója nincs. Vagy ennek nagyon kevés a funkciója, mert éppen egy nagyon lényeges funkciója van. Mandulák. Ugye ez is ott van, hát ha nagyon problémás, akkor ki szokták venni. De ez nem jelenti azt, hogy akkor rutinszerűen minden mandulát ki kell venni, akár van probléma, akár nincs, mert úgy is lehet nélküle lenni. Tehát vannak funkciói, ugyanúgy az immunológiai védelem, és hát a sérülések gyors gyógyulásában van szerepe. Ugye ezekről van szó, hogy itt, valakinek ez még megvan, akkor a társa belenézhet, és meg tudja nézni, ez hogy néz ki élőben. Elég nagy nyelvet kell nyújtani arra, aki nézelődni akar, úgyhogy... De hát ez csak egy része a dolgoknak, mert része egy védelmi gyűrűnek, ami a szájüreget lefele a tápcsatorna irányába védi. És hát van ormandulából egy, amit egyébként ki szoktak lenni akkor, hogyha nem kap levegőt a gyerek, mert túl búrjázik és orrpolipja van. A szájpadmandula volt az a kettő, amit láttunk a fényképen. A fülkürt nyílás az belül van. Ebből van kettő, jobb oldal, bal oldal, és a nyelvgyöki mandula el is egy. Tehát ezek együtt, ez a Waldeyer féle ilyen szerzői nevek annak az anatómiában nem is kevés, aki leírta legelőször, annak tiszteletére megkapta a nevét, Úgyhogy ez egy ilyen limfatikus torok gyűrű, ami tulajdonképpen immunológiai védelmet lát el baktériumok ellen, vírusok ellen, csecsemőmirigy. Sokáig azt gondolták, hogy hát ennek se lehet túl sok szerepe, kiderült, hogy ennek is immunológiai szerepe van, mégpedig a fehér vérsejtek közül a T-limfocitákat aktiválja. És hát ugye azt látták, hogy az ember kora halad előre, úgy ez szépen fejlődik vissza. Mert hogy ennek igazából gyerekkorban van a legnagyobb szerepe, T-limfociták aktiválása az akkor történik, tehát az idegen dolgoknak a felismerésére van kihegyezve a dolog, tehát akkor találkozunk vele, utána meg már megvan, utána aktiválva van, akkor már annyira nincsen rá szükség, de ez nem jelenti azt, hogy ez egy csökevényes szerv. Azért gondolták csökevényesnek, mert hogyha szerepét nem tudjuk, akkor ez ott úgy van. De hát azért az immunológiai tudomány ez nem olyan nagyon régi. Mondhatjuk azt, hogy na jó, legyen mentségünkre, de azért ma már ezt nem lehet hangoztatni. Tobozmirigy, az a kis bigyusz, ami valahol ott van. Melatonint termel. 1958-ban írták le, tehát mondhatjuk azt, hogy oké, most már azt is tudtuk 58-ban, hogy termel valamit, tehát 58-tól el kéne felejteni azt, hogy ez egy csökevényes szerv. Nem felejtettük el, hanem még lazán benne volt még évtizedekig mindenhol. És aztán, hogy mit csinál, ugye része ennek az úgynevezett fotoneuroendokrin rendszernek, különböző kapcsolatokkal, tehát a retinából mennek rostok, idegrostok hozzá, hát ő felel a szervezetnek a napi ritmusáért, ez a cirkadián ritmus. Melatonin termelés függő a cirkadián ritmus, illetve az alvás, és az pedig fényfüggő. Tehát ezért van az, hogy télen, különösen az északiaknál több a depresszió. De ugyanakkor például akik váltásban dolgoznak, tehát ugye több váltásban dolgozóknál az alvászavart leírják, hogy nappal kell, hogy aludjon, hogyha éjszaka nem aludt, felborítja a ritmust. Vakoknál ugyanúgy felborul. Viszont a melatonint most már, mint természetes hatóanyagot a patikában lehet kapni. Tehát azért van ugye valami, amit pótolnom kell, ha nincs elég, tudok aludni. De ez azt jelenti, hogy ennek a szervnek nagyon is nagy funkciója van, mert az egész szervezetednek a napi ritmusát befolyásolja. A farokcsont. Hát itt a nagyobb rész ez a keresztcsont. Erre csatolódik rá a gerinc, tehát ez egy teherhordozó rész. És itt van ez a pár kis ilyen csigolya, néhány centiméternyi az egész, ami a farokcsont tulajdonképpen. Nincs különösebben teherviselő szerepe, ez igaz. De hogyha megnézzük a medencét, ez hátulról, csak a medence szalagokat, akkor az egy elég bonyolult rendszer, mondhatnánk, az jó, véletlenül ez így alakult. Csak hogy ez úgy van tervezve, tehát mérnökök nézegetik, hogy a két lábon járáshoz pont jó. Meg nem csak ahhoz, tehát a két lábon járás közben, vagy a két lábon élés közben bizonyos igen bonyolult műveleteket végzel a végtagjaiddal, akkor arra is pont jó. Meg arra is, hogy a nyakadba tud tenni, arra is pont jó. Tehát eléggé rugalmas, eléggé laza tud lenni, nyilván erre rá kell dolgozni azért, viszont eléggé erős tud lenni. Nem tudom, ez miért marad benne, de lehet, hogy beletöröl? Nem. Itt jön majd a meglepi. Na, ez előről így néz ki. Ugyanaz, tehát a szalagok, és akkor ott elől nézett dolog, hogy belemézünk a medencébe, és oda van szalagozva. Nem daktép, de azért mozgatható, és ez akkor lényeges. Ugye itt a kiemelés, a piros kiemelésre gondoltam. Ő az. Hát ez úgynevezett kőmetsző helyzetből fektettük fel a hölgyet a vizsgálóasztalra. Tehát az a néhány centiméternyi kis csont miért lényeges? Mert hogy törékeny dolgokat hordoz időnként, és annak aztán, amikor az ideje eljön, akkor elő kell bukkanni a szülőcsatornából, és hát abban, hogy az elő tudjon bukkanni a szülőcsatornából, az elég nagy hely kell, azért egy gyerek feje újszülött korában van ekkora. És hát hogy fog az ott kibújni? Úgy, hogy helyet csinál magának. És az egész izomrendszer az olyan érdekesen van ott fölépítve, tehát amit be van sapírozva, ezek mind izom, ez is, tehát a gátizomzat több ilyen izomból áll, teljesen szimmetrikusan látjuk, ami egyrészt van egy tónusa, és hát van egy rugalmas funkciója. És hát a rugalmas tónus az azért tudjuk, hogy kell ahhoz, hogy egyrészt ha a két lábon járunk, akkor valami kell, hogy alulról tartsa ezeket a szerveket. Tarthatná egy vaslap is, de nem így lett ez kitalálva. Ugyanakkor viszont a záróizmokra ezek az izmok rá segítenek. Tehát ezeket az izmokat lehet tornáztatni. Tehát a gátizomzat torna az ma már egy külön ága a gyógytornának. Tehát gondoljunk csak az inkontinenciára. És hát a harmadik ugye a törékeny dolgokkal kapcsolatban, tehát a gyerek, amikor előbukkan a szülőcsatornából, akkor ez a néhány centiméternyi kis csontocska, vagy csigolyácskák, vagy csökevényes csigolyácskák, hogyha már nevezzük csökevényesnek, akkor ez mégis olyan érdekes, hogy ugye ez még enged annyit, hogy néhány centit tud még tágulni a szülőcsatorna, mert egyszerűen ott van. Ugyanakkor viszont a stabilitáshoz kell az, hogy az a helyén legyen. Tehát jól ki van ám ez gondolva. Lehet vele vitatkozni, csak hát bőrizomzat, platizma, a nyaki bőrnek ez a nagy széles izma, és ezt is lehet tornáztatni, nem csak a karizmát, hanem a platizmát is. Nyaklapos széles izma, ugye a lovaknál is, hát a lónál a legyeket elzavarja vele, ahogy így meg tudja rángatni. Mi lehet, hogy nem tudjuk ilyen elegánsan rángatni, ami nem baj, mert elég furcsán néznénk ki. De ugye arra jó, hogy a nyaki vénákat mondjuk tágan tudja tartani, ez egy dolog. Viszont a nyakbőrének feszesen tartás, ez a hölgyeknél egy igen kényes kérdés. Sok beavatkozást el szoktak gondolni ennek mentén, de hát ha reggel odaállsz a tükör elé, amíg néhány színt fölviszel, mondjuk lehet tornáztatni. Csak ne lássa a férjed vagy a barátod, hogy milyen pofákat látsz a tükörnél. Elég vicces beszél. Az orrnyílás körüli izmok erre, és azt mondták, hogy hát jó, ez egy csökevényes izom, elég kicsi, mi funkciója lenne, ha már olyan kicsi, atléták használják. Tehát az orrnyílás szélesebbre tágítható velük. Figyeljük meg az olimpiai futókat. A raktapasz alatt mekkora orrnyílása van. Orrnyílás körüli izmok ugyanakkor diagnosztikai jel is, az orvos számára, tehát egy asztmás betegnél, vagy egy tüdődémás betegnél, aki felülve tud mondjuk jobban lélegezni, ott azt látja, hogy van ez a furcsa több levegőt akarok kapni című dolog, amellett, hogy még a vállát is emelgeti. Na, tudom róla, hogy ez az ember nem sok levegőt kap, és itt lassan nagy baj lesz, ha nem avatkozok be. És akkor jön az, hogy mentő. Sürgőségi osztály, tüdőosztály, belgyógyászat, valami. De tehát ez a elég komoly helyzet. Bölcsesség fog. Ezt tudjuk, hogy 18 körül elég bölcsek vagyunk ahhoz, hogy még ez is elkezdjen zavarni bennünket. Erre azt mondták, hogy ha az állkapocs kisebb lett az evolúció során, akkor nincs hely számára, hogy ez elegendő mértékben ki tudjon nőni. És hát egyébként is az evolúció az agyméretet produkál az állkapocs méretének a rovására. És ezt biológiai könyvekben, orvosi kézikönyvekben megtaláljuk ezt a fajta gondolkodásmenetet. Hát itt jön aztán megint a veszély, ugye az orvos vagy a fogorvos mint veszély, ezt, mert ezt profilaktikus módon már el lehetne távolítani, hogy gond legyen belőle. Csinálták, főleg amerikai kontinensen csinálták, hát nyilván amit meg lehet műteni és pénzt hoz, azt már miért nem csinálnánk, hogyha amúgy sincsen rá szükség. Meg lehet magyarázni, hogy miért nem jó. Ugye arra nincsen bizonyíték, hogy genetikailag ezt valami akarná onnan kipaterolni a fogzásból az embernél, mint ahogy ezt azért feltételezték. És a kisebb méretű állkapocs, álcsont, az inkább devolúció. Hát nem jobban tudnék rágni, meg többet tudnék rágni, hogyha nagyobb állkapcsom lenne? Dehogy nem. A nagyobb méretű agykoponya, hát oda rakjuk azért a kromanyonnak, meg a neandervölgyinek a koponyáját, és ott már nem igazán elő emberekről beszélünk, hanem csak emberekről, csak az a kromanyoni ősember, meg a neandervölgyi ősember, akit már most már embernek tekintenek, nem valamiféle egyébnek. Korábban úgy tekintették, mint elő emberek. Nekik a koponya űrtartalma nagyobb. Akkor hogy is van ez a fejlődés? Miben fejlődtünk? Csökkent az agykoponya méretünk, és csökkent az állkapocs méretünk is. Akkor visszafele mentünk egy kicsit. Nem baj, legfeljebb esztétikailag lehet, hogy jobban nézünk ki. Én mindig szoktam mondani azt, hogy hát lehet, hogy kromanyon homlok, hangon nem tudom, de minden esetre, ha a kromanyon elmenne az utcán melletted, akkor azt gondolnád, hogy az is ember, hogyha elég jó fel van öltözve, és nem egy állatbőrben szaladgál. Vagy ha neandervölgyi elmenne melletted az utcán, akkor arra is azt gondolnád, hogy ez egy embertársad, akinek még nagyobb feje van. Tehát a koponya űrtérfogat az nem fejlődött semmit, csak relatív az állkapocshoz. Fülkagylóhoz tartozó pirikek is izmocskák. Szentágotai anatómiában olvastam én róluk ezt, hogy csökevényesnek tekinti ő is, jelentőségük alig van, biztos, hogy jelentőségük alig van, nyilván a nagy négyfejű combizomhoz képest összehasonlíthatatlan. Fülkagyló apró saját izmai emberben teljesen jelentéktelenek, tehát így írják le őket, mint funkciót. Hát nézzük, van-e valami. Szárazföldi állatoknál, ugye azért mondtam, hogy állatokról csak óvatosan, de néhány példát hozok. Fülüket hegyezik az állatok, ezt látjuk, zörejeket jobban be tudják mérni. Ha átrafekteti az állat a fülét, akkor ez jelent valamit, tehát akkor vigyázzunk, hogy most merünk-e még közeledni. Vízi állatoknál el tudják zárni a fülizmok a halójáratot. Embernél, hát ott ugye, fülkagylót valahogyan rögzíteni kell, valamiféle tónusa kell, hogy legyen. Tehát ha molyolgatom a fülemet, akkor ez nem csak a porc, ami miatt visszarugódik, hanem az izmok is szerepet játszanak benne. Van egy kedves unokatestvérem, nagyon szép nő egyébként. Nem tudok róla a fényképet mutatni, de legszívesebben egy videót mutatnék róla, hogy tudja mozgatni a fülét. Na, akkor nagyon vicces, úgyhogy van, aki tudja ezt is. Ugye mondhatjuk rá, hogy sok haszna nincs, ha az ember tudja mozgatni a fülét, de legalább jót röhögünk rajta. Viszont ha a vérkeringésében gondolkodunk a fülnek, akkor a fülnek a hőháztartásában ez igen fontos. Már pedig az izmoknak a vérkeringése az egy elég jól növelhető, szabályozható dolog a szervezet részéről. És hát a másik pedig az, hogy ha az anyagcseréjét tekintjük, akkor itt van egy raktára a fülnek, egy glikogén raktár, ami használható a fül számára. Nem innen fogom ellátni a maratonfutásomat, mert ahhoz nem elég. Tehát nyilván nem ugyanazt a funkciót látja el, mint egy nagyobb tömegű izomzat. Férfi emlőbimbó, örökös kérdés, hogy akkor az miért van, amikor férfi azt úgy nem, legfeljebb leveszi a pólóját, és akkor milyen vagány. Ugye az autóiparban látjuk azt, hogy van egy bizonyos ilyen tervezési gazdaságosság, ugyanarra a platformra építünk Ford Focust, meg mit építünk még ugyanarra a platformra, nem Opel Astrát mondjuk igen, vagy a PSA csoport építi a Peugeot, meg a... Mi van még? Na. Szóval gazdaságossági alapelv. Mérnöki tervezés van mögötte, tehát itt a mérnöki tervezésnél ugye van egy gazdaságossági elv, van egy embrionális fejlődési terv, és ez meg is követeli. Tehát úgy van összerakva, ezért előjön férfinál is. Na de, odaértem, hogy design elem, furát önnék nélküle. Lehet élni nélküle férfinak, nőnek már problémásabb. Persze vannak plasztikai eljárások, csak hogy akkor már szoktatás lesz gond. De van egyébként babatát. Na jó, tehát... Viszont, ha a Mózes könyvét előveszük, akkor ki volt előbb? A férfi volt előbb. Ugyanaznak lett a nő, csak egy kicsit később. Viszont az alapanyagban, a férfiből kivett alapanyagban, ugye, mi az? Genetikai anyag, ott van az embrionális fejlődési terv megköveteli, benne van, módosításra kerül. Úgy fog kinézni, ahogy kinéz. Nem úgy fog kinézni, mint a férfi, mert akkor ő nem nő lenne. Férfiaknál erogén zóna, bocsánat, ezt muszáj volt megemlítenem. Kemény szájpad. Volt egy képünk, ahol a mandulákat láttuk. Hát ott volt, ha itt vissza tudok lapozni annyira, hogy megtaláljam magamat, akkor... Igen, itt van. Tehát ezek azok a bizonyos kemény szárpagon, amelyekre azt mondják, hogy ezek csökevényesek. Mihez képest csökevényesek? Megint valamihez képest kisebb, kevesebb, kevésbé recésredős, és ezért nyilván gondolják, hogy csökevényes. Na most, akkor mire jó? Hát erre jó, hogy csecsemőn sokkal nagyobb az ő tehát arányában, mint egy felnőttön. Hát az emlő bimbót jobban meg tudja ragadni. Felnőttnél viszont a falatnak, ami a szájban van, jobban lehet igazgatni, mint egy sima felületen. Tehát ebben is van szerepe. Tehát akkor, amikor kijelentünk valamit, hogy ez nem olyan, mint amilyennek gondoltuk, nem olyan, mint amilyen, vagy nincsen funkciója, vagy minek az, akkor egy kicsit lehet, hogy óvatosabbnak kell lenni. Az evolúciós bizonyítékoknak a cáfolata következik. Hát, ha valóban léteznének csökevényes szervek, akkor mi lenne? Teremtésmodell, tudjuk-e mi az, hogy teremtésmodell? Gyorsan elmondom. Alaptétel, Isten létezik. A második alaptétel, hogy kijelentette magát a Bibliában, és az igaz, mivel az ő szerzőisége van benne. Voltak íródeákok, akik szorgalmasan leírták. Az az emberi oldala. De maga a szerző, aki diktálta, az létező személy, aki teremtette a világot a leírása szerint, azt is megmondjuk, hogyan teremtette, az ő szava által, nem valamifélét fejleszgetett évmilliók alatt, hanem hat napról beszél, aztán beszél egy özönvízről, ami az egész világot elmosta, és onnan indul újra majd az élet, Noétól. Érdemes megnézni majd a genetikai üvegnyakat, vagy a populációs üvegnyakat. És hát beszél arról, hogy volt egy bizonyos bűneset Éden kertjében. Az ember azt gondolta, hogy nem azt fogja csinálni, amit Isten mond, hanem azt, amit ő gondol. Szeretünk mi dolgokat gondolni, és szeretjük Isten gondolatát is kihagyni a dolgainkból. Erre nagyon jó, hogy van egy elmélet. Darwin óta egy nagyon jól fölépített elmélet, mert így tudományos köntösben Istent félretehetjük. Nos, a teremtésmodell számol azzal, hogy volt egy bűneset, és azzal is, hogy ha volt egy bűneset, akkor bizonyos funkciókat elveszítettünk, és esetleg valamiféle degeneráció útján indultunk meg. Hát a nagyobb agy koponyától a kisebb felé, a több tudástól a kisebb felé. Ez a több tudás, ez egy külön előadás lehetne, mert nem a fáról lemászott ősember jelentett több tudást, hiszen nem mászott le a fáról, hanem Ádámnak és Évának lett megteremtve, aki Istennel beszélt, aki egymással beszélt, aki elnevezte az állatokat, és még sok minden mást is csinált. Tehát sokkal okosabbak a leírás szerint, mint aminek mi vagyunk. És mégis így döntöttek. Tehát ennek következménye az, hogy azt az állapotot látjuk ebben a világban, ami most van. Illetve az özönvízeze még csak rontott. Nem látunk evolúciót, magasabb rendű felé való fejlődést ebben. Ha csökevényes szervekről beszélünk, akkor hol vannak az egyre jobban tökéletesedő szervek ezen a téren? Tehát valami akkor visszafele fejlődött. Holott az evolúció nem erről szól alapvetően, mégis azt mondják, hogy ennek fényében tudjuk csak megérteni. Úgy gondolom, hogy ez innentől már most már akkor tényleg sánti. Rendezetlenség felé haladást bizonyíthatna. Tehát ha valami egyre csökevényesebb, veszíti a funkcióját, egyre kisebb, és nem is akarja azt csinálni, amit kell, akkor funkcióvesztés, ez megint csak a devolúció irányába mutat, nem az evolúció irányába. És hát akkor mi a helyzet? Teremtés modell nem jelzi előre, hogy kell, hogy legyenek csökevényes szervek. Nem. Az evolúció modell sem jelzi előre, és hát ugye néhány évmillió alatt el is tűnhettek volna, hogy ennyire nincsen funkciójuk. De valahogy befagytak. Tehát ez mondom, a tudományos ködösítés határán járunk. Egyébként látnunk kellene akkor a bonyolultabbá fejlődő szerveket, és nem csökevényes szerveket látnánk. A másik, hogy mihez hasonlítjuk? Ahhoz, amit láttunk mondjuk 300 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt, meg ma. Tehát nincsen visszamenőlegesen, még 50 ezer éves lehetünk sem, hiszen a lágy szerveket nem tudjuk. Nem konzerválódtak, így nem tudjuk azokat vizsgálni. Tehát csak ahhoz tudjuk hasonlítani, amink van jelenleg, és az elképzelésünkhöz, hogy az milyen kéne, hogy legyen, amit hasonlítunk amahoz. Tehát ez egy relatív dolog, és nem egy jó következtetési metódus. Hát igen, a másik az, hogy be kellene az bizonyítani, hogy nincs szerepük, hogyha azt mondjuk, hogy csökevényesek. Tehát az, hogy valamiről nem tudjuk, hogy mire jó, ez nem jelenti azt, hogy az nem jó semmire. Ugye el szoktuk olvasni a használati utasításokat általában, amit valamilyen fura szerkezethez, vagy valami nagyon kívánt szerkezethez, amihez úgy gondoljuk, hogy még értünk, még azt is helyek közel elolvassuk. Mert hogy ha nem tudunk valamit, akkor nézünk utána. Na és hát azért csak utána nézett valaki, hogy mi mire jó. Tehát innen azért tudjuk, hogy ha ezt fenn akarjuk tartani, a csökevényes szervek, akkor továbbra azt is fenn kellene tartani, hogy ezek nem látják el azt a funkciót, amit nekik el kellene. De miért is gondoljuk, hogy nekik azt kellene ellátni, amit mi gondolunk? Skedding evolucionista volt, és ezért aztán kapott hideget, meleget, amit mondott, hogy ez nem bizonyítja az evolúció elméletet, és igaza volt. Mert ő logikusan átlátta, hogy ezzel nem lehet érvelni, és ezt ki ismerte jelenteni. Nézzük meg a gondolkodás módokat. Ez az Henri Blosé, aki írta ezt a Kezdetben című könyvet, ő egy nem tudom milyen szerzetes, vagy ferences, vagy jezsuita, de nem tudom, de tudós ember egyébként. És olyan jó könyvet írt, bár mondjuk az evolúciót mixeli a teremtéssel. Ugyanakkor ő ezt nagyon jól megfogalmazza, hogy egy felkészültebb tudomány tud erre mit mondani. Tehát ha a tudós őszintén azt mondja, hogy erről nem tudom, hogy mi ez, elkezdem kutatni, és megkapom, hogy mi lesz annak a funkciója, akkor ezzel tudunk mit kezdeni. Ugye ehhez kell az, hogy ha látok valami újat, akkor azt mondjam, hát jó, van egy elméletem, de azt akkor hajlandó vagyok revideálni, javítani annak fényében, amit találok. És hát a régi érvet azért leporolták elég keményen. Tehát kimondták, hogy vannak csökevényes szervek. Erre azt mondták a teremtéspártiak, a bizonyos kreacionisták, akik azt mondják, hogy Isten a világot 6 nap alatt teremtette, a Biblia igaz, Isten létező, és volt özönvíz, és volt bűneset. Ezekre ugye azt mondják, hogy hát te tévedtek, hát ez nem úgy van, ahogy ti mondjátok. Ki mondta először, hogy vannak csökevényes szervek, könyörgöm. Tehát Tehát azt mondja, hogy azonban a lényeg nem az, hogy a csökevényes szerveknek nincs funkciója, hanem éppen az, hogy már nem látják el azt a funkciót, amelyet elvárunk tőlük. Hát, igen, mihez hasonlítunk megint, tehát ezt már itt boncolgattam, valamit elvárunk tőlük. Vagy pedig komplexitásukhoz képest aránytalan a funkciójuk. Na most akkor ezek csökevényesek vagy komplexek? El kéne dönteni. Aránytalan a funkciójuk megint mihez képest? A saját elvárásainkhoz képest, a képzelgéseinkhez képest. Kreacionisták részéről találni valamilyen funkciót egy csökevényes struktúrának, és utána azt állítani, hogy ezek nem jó érvek az evolúció mellett, egyenlő a céltévesztéssel. Köszönöm. Öngól. Nekik. Hiszen amit ők mondtak, most arra állítják, hogy mi tévedtünk. A régi érv még mindig leporolva, bármely olyan szerv vagy struktúra, amelynek nincs olyan funkciója, amely az állat túléléhez szükséges lenne, csökevényesnek nevezhető. Oké. Kezemnek van 5 ujja, a legkisebb, a legcsökevényesebb, nem kell a túléléshez, nyisz. Így is meg lehet fogalmazni. Viszont nem tudjuk az evolúció útján magyarázni azt, hogy mitől is van az emberi beszéd. Mitől olyan komplex egy-egy nyelv. Mitől van az, hogy énekelni szeretünk, semmi haszna nincs egyébként. Ugye? Túlélésben játszik? Nem. Jobb, ha tudsz ordítani hangosan. Nem kell annyit kottázni, meg semmit csinálni. Tánc. Jó a túlélésben? Hát, nem tudom, állatoknál van valami párzási ritus, az embernél minek minősül, döntse el mindenki. Ugye, de azért nagyon élvezzük, hogyha valaki jó költeményeket ír, és azt elő tudja adni. Van, aki szeret színházba járni, van, aki szereti a koncerteket hallani, valaki még az operettet is szereti, és hát van, aki zenét ír. Na most ők kihalásra ítéltek ez alapján? Lehet, hogy a magyar társadalomban igen, de ez egy másik történet. Úgyhogy erre merhetjük azt mondani, hogy az evolúció ezt tudja, hogy nem tudja megmagyarázni ezt a teremtést, viszont nagyon jól meg tudja magyarázni. Tehát az ember pontosan ettől több, mint a feltételezett szőrös, közös rokon. És hát gondoljunk csak bele, hogy ha nem lefele van a rokonságunk, akkor hol van a rokonságunk? Lehet, hogy fölfele? És itt nem az Orionra gondoltam, a magyarok ős elméletére feltétlenül, hanem arra a teremtő Istenre, aki azt mondja, hogy legyen és lesz. Mert neki erre van hatalma. Tehát neki az nem megerőltető, hogy valamit megteremtsen. Márpedig a Biblia egy ilyen Istenről beszél. A logika. Ezt szeretem a legjobban egyébként, amikor logikus magyarázatot kellene adni rá. Ugye az evolúciós gondolkodás, mint alap, ez egy feltevés. Nem tény, mert ha tény lenne, akkor nem kellene annyit magyarázni. Így viszont egyre több elmélet és segédelmélet van, és mindig nem tény. Csak tényként tanuljuk meg, hogy ez van. De nehogy ezen kívül gondolkodjatok, mert úgysem fogtok megérteni semmit. Hogyha ez egy feltevés, akkor ennek alapján feltételezzük, hogy ezek a funkciók a csökevényes szervekben csökkentek. Na most akkor ez oda vezet, hogy ez feltételezett módban egy csökevényes szerv, és hogyha bizonyítékként veszünk arra, hogy ez a evolúciónak bizonyíték alámán, hogy vannak csökevényes szervek, amit kitaláltunk, mert az evolúció elmélet azt mondja, hogy ez lehet. Hoppá, akkor mit kaptunk? Azt kaptuk, hogy amit feltételeztünk, az bizonyíték, és mit bizonyít, amit feltételeztünk. És talán indultunk, ugyanúgy összeütöttünk. Ez a cirkulális érvelés, és akkor logikából megkaptunk.
Tehát ez az, amit léptennyomon visszaköszön egyébként az evolúció elméletben, például a kormányhatározásnál is a cirkuláris érvelés. És hát itt azért nem kisebb ember mondja, mint a British Museum vezető paleontológusa, hogy az egész evolucionista gondolkodásmódról az, hogy tudományellenes.
hát akkor vagyunk igazán zsákutcában a tudományunkkal. Mégis rengeteg pénzt költünk rá. Kicsit gáz. De hát nyilván ebből tanszékek tudnak működni, emberek megkapják a fizetésüket, kutatások lesznek, és nem az a baj, hogy kutatások lesznek, mert az jó, hogy vannak kutatások, hanem mind-mind ezen a szemüvegen keresztül van nézve az egész. Az, hogy milyen szemüveget teszel föl, hogy a kutatási eredményeket értelmezd, az már rajtad múlik. És az mi? Az világnézet. Az hit kérdése, az nem tudomány kérdése. Az, hogy a tényeket tudományos módszerekkel lekövetjük, vizsgáljuk, ugye, amit Kepler mond, hogy hát én csak lekövetem, amit Isten megcsinált, az tudományos módszerek szerint azt kellene eredményezze, hogy ezt látjuk, és ez a magyarázat nem teljesen alkalmas erre. És ez van utána, hogy hát tudjuk, hogy ez nem teljesen így volt, de ezt választottuk. Van, aki ezt kimondja, tehát egy külön ilyen előadást lehetne tartani arról, hogy ki mit mondott tudósok között pro és kontra az evolúció mellett. Nem fogok belemenni, mert az megint csak azt eredményezné, hogy még itt tudunk sokkal tovább. Summázunk. 180 csökevényes szertől indult Wiedersheim, azt mondták, hogy van ennyi. Kiderült, hogy nincs. Nulla. Az orvostudomány közben haladt. Hála Istennek. Hát innentől akkor ez a fajta érvelés sajnos szomorú hír a Kampis tanár úrnak, és nekem nem ellenségem, csak hát nyilván neki volt egy ilyen előadása, és emiatt aztán hivatkozom rá, mert érdekes dolgokat mondott. Mondhatjuk azt, hogy spekulatív. Vannak-e bibliai utalásaink? Hát arra, hogy vannak csökevényes szervek, vagy nincsenek csökevényes szervek, így nincs. Nincs leírva. Mint ahogy az sincs leírva, hogy az égen keressétek a fekete lyukakat, nincs leírva. Az első korintusi levélben találunk egy ilyet, hogy Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké. Barmok, a négykézlábjáró állatok gyűjtő neve most, más a halaké, más a madaraké. Tehát nem összetévesztendő, nem is összetéveszthető más. Miért más? Azért más, mert azt mondja, hogy mindenféle magnak az ő saját testét adja. Van egy kicsit genetikai áthallása a dolognak? Ha most már itt tartunk, hogy van genetikai tudományágunk, akkor kell, hogy legyen. Abban van kódolva mag. Erről beszél, amikor az emberről is beszél, hogy az ember szaporodjon, annak is a magja, az ő magzata, akkor van. És hát tudjuk, hogy a genetikában elég sok mindent fogunk olyan dolgot találni, ami passzol ide. Nevezetesen azt, hogy ha magát a genetikai kódot nézzük, akkor az egy információ jelent. Miről van benne szó? Hogy milyen legyen az adott szervezetnek a külleme, a teste? Az emberi és az állatoké. És hát ott van a Zsoltár, majd magasztalak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Így is lehet fordítani, meg úgy, ahogy az angol is adja, ezért hoztam mind a kettőt, mert ott van csodálatosan és félelmetesen, és a magyar ezt nem adja vissza, de a magyar valami mást ad vissza, itt megteremtettél, vagy megalkottál, ott pedig megkülönböztettél. Mitől különböztettél meg? Az állatoktól. Más a mi testünk. Vannak hasonlóságok, de azért gondoljunk csak bele, hogy eleve azzal a két lábon járással, amire azt mondják, hogy hopp, fölemelkedett, és akkor rögtön elkezdett más dolgokat csinálni, nem, így lett megtervezve. És az a baj, hogy romlik. Ahogy telik az idő, romlik, és ezt azért nem csak az öregedés kapcsán érezzük, az öregedés is egy következmény egyébként a bűnesetnek, ezt is meg tudjuk magyarázni. Tehát egy nagyobb képet tudok látni a teremtés elmélettel, mint hogyha csak az evolúció szemlegén keresztül nézném, mert vissza tudok menni az eredetekre, és vissza tudok menni arra, hogy honnan indult a dolog. Ott nem tudok visszamenni. Ott csak látok egy helyzetképet, és abból próbálok visszakövetkeztetni. Tehát ezért más a szemüveg, és hogy melyiket teszed fel, azt te fogod eldönteni. És hát aztán Istennek vannak ilyen tilalom táblái, vagy figyelmeztető jelei, amiket elég komolyan gondol. Azt mondja, hogy ami Istennel láthatatlan, tudni illik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Tehát, hogyha én a kutatásom, a tanulásom során azt látom, hogy itt valami van, nem azok a dolgok derengenek föl ebből, hogy ez véletlenül így esett, hanem valaki valamiért úgy tűnik, mintha nagyon jól megszerkesztette volna. Ha idáig eljutottam, akkor föl kell tegyem a kérdést, hogy ki volt az. És itt vagy menekülni fogok, vagy azt mondom, hogy érdekel, hogy ki volt az. És a végére járok, hogy ez a valaki, ez ki ez. És azt is mondja ezekre, hogy mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Elég kemény beszéd ez? Hát, azt gondolom, hogy igen. Azt mondja, hogy balgatag, meg sötét. Na most miért teheti meg Isten, hogy ezt mondja? Ha ő teremtett, akkor tudja, hogy milyen céllal teremtett. Lehet, hogy te nem tudod, hogy milyen céllal vagy itt, de hát kérdezd meg talán tőle. A másik az, hogy hova kerülsz? 70-80 év? Mi lesz utána? Por és hamu? Hát részben. De mi van azzal az értelemmel, ami tükröződik benned? Ami Isten képmása. Az a mi van? Ugye eljutottak a megismerésig, hogy valaki ezt megcsinálta. Istent fölismerik az ő teremtett világából, mert az látható, hogy rend van benne, célszerűség van benne, nagyon jól megtervezett folyamatok vannak benne. Még így is, hogy azt mondjuk, hogy itt devolúció van, és kezd egyre nagyobb rendetlenség lenni ebben a világban. Még így is. A bűneset óta. Tehát nem csak úgy. Mert természetes kiválasztódás van, és egyébként is, aki gyengébb, az halljon meg. Nem ezért. A bűneset óta van ez, hogy megyünk lefele a lejtőn, és az értéke annak, aki gyengébb, ugyanakkora, mint azért, aki erősebb. Bocs, ez Isten értékrendje. Ez nem emberi értékrend, ő ezt mondja. Ugye nem adtak hálát, mert miért nem adtak? Felismerték, de nem akartak, tehát okoskodtak ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy lám-lám, itt van valaki, aki ezt szépen összerakta. Nem tudom, van-e valaki, aki kémiát, biokémiát tanul. Biokémiában vannak kaszkádrendszerek, ez egy külön előadás téma lenne az is. Egy kaszkádrendszerből vegyél ki egy elemet, meglátod, hogy mi marad belőle. Marad egy nem működő rendszer. Na, az emberi szervezet, meg egyáltalán az állatok is tele vannak ilyen kaszkádrendszerekkel. Tehát ha tudom, hogy ez egy jól megtervezett dologra utal, és a tervezett dolog egy tervezőre utal, akkor vagy megtudom, hogy ki az, vagy nem tudom. A Bibliából megtudhatom, hogy ki az, ehhez kellek én. Isten kijelentette magát, én kellek ahhoz, hogy föllapozzam, és vegyem a fáradtságot magamnak, hogy elolvassam. Vagy ott van a másik választási lehetőség, okoskodok. Lehet. Na de érdemese. Ez a balgatag a Bibliában azt jelenti, hogy a bölcsnek az ellentéte. És akkor ki a bölcs, kérdezhetjük. Hát azt mondja a példabeszédekben, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. De nem a rettegés a félelem, hanem az, hogy elismerem, hogy van valaki, aki nálam nagyobb. És hát ha nem bölcs, hanem balga az okoskodásaiban, akkor biztos, hogy nem a világosságban turkál, hanem a sötétségben. Tehát értelmezhetjük ezt nyugodtan így. Lehet, hogy keménynek hangzik az egész, de ettől még igaz. Van egy listám, ahonnan én is készültem, mert itt cikkek, könyvek, mi egymás. Van egy olyan könyv, amit ha valaki nagyon speciálisan erre a témára hegyezve bogarászni akar, akkor ez egy angol nyelvű könyv. Itt van a fedő lapjának a fotója. Tehát itt nagyon sok mindent találunk, nem csak az emberi csökevényes szervekről, hanem állati, növényi, úgynevezett csökevényes szervekről, és megtaláljuk rá a, nem csak azt, hogy hogyan érveltek mellette, hanem mik az ellenérvek erre nézve. Aztán van egy másik könyv, ami magyarul megjelent, ez egy szélesebb kérdéskörből merít. Erről van szó, hogy kérdések a kezdet, az a teremtés logikája. Hát az evolúciónak volt egy logikája, láttuk, hogy néha belefut a logikai csapdába, akkor a teremtésnek is van egy logikája. És ezt nagyon szépen végig lehet követni. Nagyon szépen végig lehet követni tudományos adatokkal, érveléseken keresztül, amik én nyugodt szíven mondom azt, hogy megállják a helyüket. Tehát van egy alternatívánk az evolúcióval szemben. És most csak éppen egy szeletét vizsgáltuk az egésznek, csak a csökevényes szerveket, és már is elég sok mindenről beszéltünk. Úgyhogy én abba is hagyom, mert még ha van kérdés, vagy valakinek valamilyen hozzászólás, akkor szeretném mindentől átadni a szót ennek a résznek, és nektek. Tehát én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kitartóan figyeltetek, és egy páran így, ketten-hárman eljöttetek. Ez tömeg egyébként. Volt neked, bocsánat, igen, tehát kezdheti, aki gondolja. Ez jó hír vagy rossz hír, nem tudom. Igen. Aha. Mi volt, azt megtudhatjuk, vagy?
Nem, ez az egyetlen. Most azt, hogy az előadás elején én csak arról volt szó, hogy a félbúrvány kérdezve a magyarában kényszerbe. Nekem nem érdekel könyvöket tudni ennek a problémát, tehát nem a magyarában, hogy megtudtam.
Igen. De értjük.
De értjük, hogy a magyarában ezt egyére, és nem én csak nekem egyszerűen felveszélni, nincs szükség, de védelem a torokra, a félgyúrmány azt mondták, hogy ha van szükség, így hogy begyúrnak, akkor ki kell tenni, de egyébként a bérrendszernek a kukája, nem tudom milyen családban vagy magához, és a többnyeket elmentek. És hogy találkoztam még azzal, hogy valaki azt mondta, hogy fölösleges azért, és nem érek, hát első két helyen rockbérben mandula van, tehát és nem tudom, hogy ez nem nagyon adkozik, de azért kíváncsi vagyok, hogy mindent neki belőlem.
Tehát most gyakorlatilag ez azért jó, hogy ezt elmondtad, mert azt látjuk, hogy van egy felkészültebb tudomány, ami előjött így a diák kapcsán. Tehát hogy igenis azt el kell ismernünk, hogy van. És már azért már nem illik most már csökevényes szervekről ebben a tekintetben beszélni, főleg. Tehát ez a két eklatáns példa egyébként, úgyhogy nagyon jó, hogy ezt elmondtad. Meg tudnám. Tehát, hogyha kellene magyarázni, hogy miért is vannak csökevényes szervek, amik egyébként nincsenek, mert ugye ez derült ki, hogy nincsenek, de ha mégis lennének, akkor annak alapján meg tudnám magyarázni, hogy tulajdonképpen a devolúció, mint fogalom, az abban benne foglaltatik az is, hogy tulajdonképpen a funkcióvesztés az egy rendezetlenség növekedést jelenthet adott esetben, ha párhuzamba állítjuk a kettőt. Hogy ide? Igen. Lehet, hogy kicsit kevésbé jól van ott megfogalmazva.
Másik kérdésem pedig, amikor a 10 csökevényes szállat említve, hogy azok igazából nem csökevényesek. Lehet, hogy élet fiatalán, de nem a férfiak, mint volna, mi is ezt lehet a pontosan.
Igen, ez a... Menjünk vissza egy picit. Na jó, nem tudjuk helyettesíteni, úgyhogy... Itt van. Tehát van egy embrionális fejlődési terv. Ugye ez eddig oké. Ebben a tervben benne van az, hogy ebből lesz egy egyed ember, férfi vagy nő. Ez elég hamar szétválik, és ez bizonyos faktorok határozzák meg, hogy mi lesz. Genetika, ugye egyrészt ez az első, a különböző nemi kromoszómák. És azt szerint, mert fut le a program, és akkor lesz majd férfi vagy nő. És ugye az embryo gimbó tekintetében kicsit érdekes a dolog, mert a férfi az nem igazán fogja ugyanarra használni, mint a nő. Hát nem tudjuk gyesre küldeni a papát, csak cumis üveggel. Bocsi. De hát van, aki gyesre megy férfiak közül is. Persze lehet, hogy hölgyek jobban szeretnének dolgozni, mint otthon maradni a babával. Sajnos ilyen is van. Itt jön be az, hogy van egy másodlagos nemi jelleg, ami kialakul a hormonok hatására. És azok majd beindítják azokat a funkciókat, amik formailag mást fognak eredményezni. Ugye ez egy dolog, hogy formailag más, mégis megvan az embriobimbó mind a két nemnél. Miért van meg? Azért, mert a tervezési gazdaságossági elv az így van lefektetve, hogy ez lesz. Tehát a genetikai kód az eleve ezt teszi lehetővé. Van férfi emlőbimbó, van női emlőbimbó. Az, hogy miben fog különbözni egy férfi emlőbimbó egy nőitől, az abban jelenik majd meg, amikor majd a hormonok belépnek a másodlagos nemi jelleg kialakulásánál, és majd funkciók kezdenek hozzá a látványon kívül társulni. Tehát megszületik a gyerek, megnyílik a tejbár. Tehát igazából azok a funkciók pedig hormonálisan aktiválódnak. Mire? Tulajdonképpen a fizikális ingerre. Tehát a baba elkezd szopni, erre beindul az oxitocin termelés, erre beindul a tej, illetve a prolaktin termelés, és beindul a tej. Na és akkor az oxitocinnék hozzájárul ahhoz, hogy az egyébként tág, de már kiürült méhet még összehúzza. Mert a gyerek már nincs ott, tehát ez valahogy vissza kell, hogy kerüljön az eredeti méretére. És tehát itt van az az érdekes szempont, hogy ugyan azt nem tudjuk megmondani, hogy a férfi mit kezdjen vele, de van neki. Ha az esztétikai szempontot nézzük, akkor egy adott dolog, ami, hát hogy mondjam, tehát ha a köldök nélküli embert akarjuk elképzelni, akkor az már furcsa a szemünknek. Igen. Jó. Akkor itt jön a következő, hogy úgy lehet ebbe gondolkodni, hogy jó, ha genetikailag meg van határozva, hogy férfi, lesz az illető, akkor neki nem kellene. Tehát ki lehetne venni a programból, nem így van a program. Ott fut a program, neki lesz. A nőnél ugyanúgy ott fut a program, neki is lesz, neki majd később, tizenpár éves korában beindulnak azok a hormonok, ami miatt az emlők elkezdenek növekedni. Na most ez ugye még nem jelenti önmagában azt, hogy valami funkció már ott kell, hogy lecsapódjon. A nőnél tudjuk, hogy mi lesz a következő funkció. Ha anya lesz, akkor tud szoptatni. Tehát ez a férfiban, a férfi genetikában nincs így teljesen belerejtve, csak részben. Férfiből ezért aztán nem lesz anya, lesz férfi, viszont direkt említettem én azt, amikor erről beszéltem, hogy férfi volt előbb. Isten a férfit teremtette meg a hatodik napon először. Aztán álmot bocsátott Ádámra, minek utána azt látta, hogy ez az ember egyedül van, és azt nem jó az embernek egyedül lenni, teremtek hozzá segítőtársat, hozzá illőt. Honnan vette az anyagot? A megteremtett férfiból. Azt mondja, hogy kivette az oldal bordáját. Most ezen vitatkoznak akkor, pedig nem kellene, hogy kevesebb bordája van-e a férfinak azóta, nincs, mint a nőnek, ugyanannyi van. Viszont nagyon érdekes jelenség az a mai plasztikai sebészetben, a csontpótló sebészetben például, hogy bordákból ki lehet szépen szedni darabkákat, és be lehet ültetni valahova, ahova egy jól növekedő csontot akarok elhelyezni, pótlásképpen. Tehát ahol sérült, ahol hiányzik. És akkor ezen elkezdtek agyalni, hogy miért jó ez? Azért, mert az egy jól használható alapanyag. Tehát Isten megteremtett valamit, és felhasznált valamit. Amit már megteremtett, azt használja föl. Tehát amikor azt mondja, hogy megformálta az embert, a férfit a föld porából, és életet lehelt bele, ugye így írja le a Biblia azt, hogy honnan származik az élet, Isten leheli bele az anyagba, ezért az anyagba hiába keressük az életet, nincs ott. De az anyag között valahol ott van. Akkor tulajdonképpen az alapanyagból, a porból, mik azok az összes elem, amit megteremtett. Sorolhatnánk, hogy milyen arányok nem fogom, minek. Szervezetben megvannak. De ettől még nem volt élő. Isten leheli bele az életet. Okay. Tehát az alapanyag kész, fogja az alapanyagot, hozzáteszi azt, amitől te Isten képére vagy hasonlatos. És hát ez akkor okay. Eddig. És akkor van egy másik alapanyagunk, egy élő alapanyagunk, amit meg megfog, na és azt mondja, hogy ebből teremtek egy hozzáillő segítőtársat. És akkor Ádám, amikor meglátja Évát, akkor leesik az álla, hogy hoppá. Ez testemből való test, csontomból való csont. Tehát ez olyan, mint én, az én segítőtársam, belőlem vétetett. Tehát nem tudok jobb magyarázatot adni rá, csak ha az időrendet figyelembe veszem, hogy ki volt először, akkor ez így adja magát. Ennyi magyarázatot tudok hozzáfűzni, mint amennyit itt megtettem. Lehet, hogy 2 év múlva, 3 év múlva még lehet hozzátenni valamit. Lehet, hogy van, aki már most hozzá tudna tenni valamit, csak éppen nincs itt. Tehát ezek, amiket a két első soron túl fölírkáltam, ez körülbelül az én elméletem. Tehát, hogy egyrészt dizájnelem, mert úgy jól néz ki, ha van. Nem olyan jól néz ki, ha nincs, bár lehet, hogy is el lennénk, ha nem tudnánk, hogy milyen, amikor van. Ugye okoskodik. Ez most már okoskodik. Esztétikai szempontból megvan, viszont ha a fejlődési tervet nézzük, akkor ott le van fektetve. Tehát nem tudok attól eltérni, mert genetikailag ez ott van. Kész. Tehát van. hogy mire van, persze innen indul a nagy agyalás, hogy jó, de minek akkor az, miért nincs kihagyva. Amikor nem tudunk minden kérdésre elegendő választ adni, akkor jön az, hogy megpróbálunk választ adni, és vagy sikerül, vagy nem, vagy kielégítő a válasz, vagy nem. És hát a harmadik dolog, amit már mennyi megkockáztattam itt, hogy felvetítsem, ez, hogy erogén zóna, hát vannak dolgok, amik egy férfinak is jól esnek már, bocsánat. Jó, nem akartam senkit semmire buzdítani most. Csak hát, ha már itt anatómiáról beszélgetünk, meg funkciókról beszélgetünk, akkor óhatatlan, hogy ilyenekről is ne beszélgessünk. Igen.
Akkor igazából nincs is funkcióvesztés, és nincsenek is csak erényes szervek, és ez csak az emberek gondolkodás. A szervezet és a tudományok fejlődésén és a megismerésen múlik. Tehát most az nem egy távolat arra, tehát attól, hogy az emberek találnak dolgokat, magyarázatokat találnak, attól ez csak egy elnevezés, hogy ők elnevezték csak erényesnek, mert nem ismerték. De tehát később sikerült megismerni, tehát már nem csak erényesnek. Ez mondjuk így számomra nem bizonyíték arra, hogy nincs evolúció. Tehát én nem vagyok egy párton sem, de ez szerintem ez csak egy elnevezés, vagy egy szó.
Nagyon szépen összefoglaltad, köszönöm. Viszont két párhuzamos dolgot kell akkor futtatni. Ez az egyik, amit elmondtál, a másik meg az, hogy ha megmaradok abban, hogy ezek vannak, és azt mondom folyton, hogy csak az evolúció fényében magyarázható, akkor itt a tudományommal kerülök ellentétbe. Tehát azzal a tudományom, amelyik közben halad. Ugye? Tehát tanulnom kéne abból, hogy a tudomány halad, és hát ugye, ahogy elmondta itt a legelső hozzászóló, nem tudom, kereszt neve, Sanyi. Ahogy elmondta itt az előbb, neki elmondták, hogy annak van funkció, csak most ki kell venni, mert ma ott tart a dolog, hogy ebből jobb nem lesz, sőt baja lesz belőle, mert annyira be van gyulladva. És így is lenne. Viszont, ha megmaradok ebben a gondolkodási sémában, amivel ezt az egészet futtatják, akkor tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezzel aláírom, hogy az, hogy csökevényesnek nevezték, és ebből nem akarnak kiszállni, akkor ez ahhoz az elmélethez való ragaszkodást fejezi ki. Nem azt, hogy ettől el akarok tekinteni, és ezt szeretném kivenni onnan, és nem annak nevezni már többet, hogy evolúciós elmélet bizonyítéka, mert így nevezik. Tehát, mivel így nevezik... Nem nyelvész, éppen ez az, hogy az első része, amit nagyon szépen összehoz, ott nyelvészet. Viszont akkor, amikor benne vagyok ebben a logikai körkörös érvelésben, amit felvetítettem, akkor az általam felállítottakat, mint bizonyítékot hozom föl arra, amit felállítottam. És mit állítottam föl? Felállítottam egy elméletet, és kerestem hozzá a bizonyítékokat, és lám a bizonyítékok megvannak, amelyeket én találtam ki nyelvészettel akár, vagy nem tudással, csökevényes tudással mondjuk így, akkor már elegánsan, és ezzel bizonyítom azt, amit felállítottam. Tehát, hogy kreálom bizonyítékokat, és nem vagyok hajlandó elengedni, még ha a tudomány más mond, akkor sem. Most akkor innen jön az, hogy vissza lehet odavetíteni, hogy vajon, amit az elején állítottam, az mennyire van neki létjogosultsága. És ez nyilván a bizonyítékként adtam elő, akkor valaki meg fogja mondani, hogy hát a te bizonyítékod már pedig erre nem bizonyíték. Értem? Tehát... Igen. Jó. Elég válasz? Nem biztos. Hát itt korábban jelentkezett? Minek?
A
farokcsontnak. Nőknél. Hát segíti, mert van egy ilyen mozgás lehetősége, férfiaknál is van, valószínűleg kevesebb van. Miben segíti? Abban, hogy az, ahogy a... lehet, hogy nem egyértelműen látszik abból az ábrából, és nem túl sokat foglalkoztunk vele sem statika, sem dinamika szempontjából.
Mégis, tehát az az apró picike csont, az elég sok izomnak a kiindulása, a tapadása éppen, vagy eredése. Hát tulajdonképpen igen. Igen, tehát hogyha nevez... Igen. Egy jó hasonlat, mert ott az ábrán, ott vissza fogok egy picit lépni. Nem tudom, hogy mi lenne más megoldás rá, amivel helyettesíteni lehetne. Tehát ilyenkor ez jön szóba, hogy mi lehet az alternatíva, hogyha már... Igen. Tehát itt van egy pirossal jelölt pont, ez egy in pont, inakból áll. Ott számtalan kapcsolódás van, ami mint egy nulla pont. És ehhez a ponthoz képest ott van egy másik, tehát a kettő közötti mozgásokat mindig valamihez képest tudjuk értelmezni. Tehát az izmoknál ez így van, tehát összehúzódás, elernyedés. Lejárt az időnk? Még volt egy kérdés viszont.
Szeretném kérdezni, mert ez kicsit hosszabb, és nem akarom megvalni, mert ugye jöttem el, mert az egyik előadását láttam, bocsánat, kettőt láttam, hogy jöjjön, és az egyik azt mondja, hogy az úgynevezett
nem tudok róla. Utána kéne néznem, hogy állandóan nőtte, vagy csak más arányokban nőtt. Viszont erősen gyanúsak, hogy D-vitamin hiányosak voltak némelyek, tehát ott lehetnek deformitások. Igen. Hogy 2-300?
Mint ahogy nem mondjuk, hogy hosszabb életek
voltak. Hosszabb életek, igen. Igen. Röviden fogok csak akkor ráválaszolni. Nem biztos, hogy ők hosszabb ideig éltek. Nem tudjuk, hogy ők éltek-e hosszabb ideig. Minden esetre, ha Mózes könyvében a nemzetségtáblázatokat olvassuk, akkor ott van, aki 969 évet élt, és ez nem jelképes évek, hanem a rendes év hosszat kellene érteni, valószínűleg 360 nappal, nem 365-tel, mint ahogy ma számolunk. Tehát inkább ezt a profétikus évet a hold szerint számolva, és ott az azért érdekes, mert a körülmények másak voltak. Tehát ők a teremtéshez közelebb álltak időben, és még az özönvíz előtt. Tehát az özönvíz után változnak a körülmények, és változik az emberi élet hossza, tehát itt kell keresni az összefüggést. Még volt egy kérdezőnk gyorsan.
Igen, nem is
választ. Lehet, hogy nem tudok adni, mint ahogy máshogy se tudtam többet. Igen. Ez tetszik, hogy látom.
Hogy
az evolúció
elmélet szerint a hímeknek a mellingója az funkcionális
szoktatás volt. Nem. Én ezt nem mondtam, hogy a hímeknél volt ilyen funkció.
De akkor az evolúció...
Az evolúció elmélet szerint nem tudom, hogy mi a funkció. Azzal nem foglalkozom, hogy az evolúció elmélet milyen funkciót adott neki, mert azt mondja, hogy csökevényes funkciója van. Tehát nincs funkciója az evolúció elmélet szerint. Hát, hogy régen mi volt a funkciója? Hát lehet, hogy...
Az ember a majomba számolik, ugye az evolúció szerint.
Elvileg, igen.
Most a majomok sem szoktatnak.
Azt akarja, hogy érti a fejletet, mint a nő.
Hát azért maradjunk annál, hogy a férfi az az első hardware, a második hardware, fejlesztett szoftverrel az a nő. És aztán, hogy miben más, akkor az már egy következő dolog, mert van egy nagyon aranyos videó, amit érdemes megnézni.
miben más a férfi a nőtől, és akkor ott jön elő az a bizonyos semmi doboz, meg a minden össze van kötve, meg a semmi nem kötődik semmihez, tehát így. De, tehát evolúció szempontjából nem, tehát meg kellene kérdezni valakit, hogy ő mit gondol, aki ebben gondolkodik, hogy mi volt a férfiaknál az emlőbimbó szerepe. Mert ők arról beszélnek folyton, hogy ez egy csökevényes dolog, az nem jó semmire. Az, hogy állatoknál jó volt, vagy a szerintük létezett előembereknél mi volt, vagy a közös ősnél mi volt, lövésen nincs.
Sajnos el kell hagynunk a termet, tehát akinek még esetleg van kérdése, feltehetik a sátornál, amit a villamos megálló feleli parkolónál áll. Igen, tehát oda lehet jönni, csak tényleg így el kell hagynunk. Még annyit, egy perc figyelmet, hogy vannak ugye véleménykártyák, azt megköszönjük, hogyha kitöltitek, és akkor így látjuk a javaslatotokat, véleményeteket, illetve ez a kis kemény papírka. Ezen van egy igevers, a másik oldalán pedig egy honlapcím. Ide fel lesznek töltve a mai előadásnak a hanganyaga is, és a tegnapi előadás is. Köszönjük a figyelmet, és további szép estét!